gyerekek, könnyű is, meg nehéz is hozzátok szólni, mert
az ember a maga felnőttes gondolkodásával elég nehezen tudja a gondolatait leegyszerűsíteni, és számotokra is könnyen érthetővé tenni. Megkönnyíti a helyzetemet az, hogy figyelem az unokákat. És egy ilyen jellegű gondolatkörrel szeretnélek most megkeresni titeket. A történetet magát biztos jól ismeritek, mert vélhetően otthon a szülők sokszor meséltek nektek Dániel prófétáról. Ha nem tették volna, akkor annyit elmondanék, hogy Dániel egy nagyon-nagyon jó akaratú, rendes, a Jóisten iránti hűség tekintetében nagyon sok embert meghaladó módon élte az életét, és mint ilyen a perzsa királyi udvarban igen-igen magas tisztséghez jutott. Persze féltékenyek voltak rá, és a féltékenység jegyében elintézték valamilyen csúfondáros, ravasz módon, hogy a király egy olyan törvényt hozzon, aminek Dániel előre tudva nem fog engedelmeskedni. Mert hogy Dániel az Isten iránti ragaszkodását és hűségét, hogy ő naponta háromszor készséggel fordult az Isten felé és imádkozott, ezt nem cserélte fel semmiért, ebben nem tudta őt megingatni, elbátortalanítani senki. És mintán a király egy olyan rendeletet bocsátott ki, hogy a királyon kívül senki mástól nem lehetett kérni, az Istentől sem, ezért amikor imádkozni látták, akkor behajították az oroszlánok vermébe. Lepecsételték egy nagy kővel, és amikor én gyerek voltam, akkor mindig csak ezt a történetet innen kiindulva hallgattam szívesen, mit csinál Dániel az oroszlánok vermében? Hogy lehet az, hogy az Isten az oroszlánok száját bezárta, és nem próbálták csípkedni őt az oroszlánok, karmolni, nem próbáltak valahogy fölé kerekedni, és ez számomra olyan csodaszámba ment. Persze elfogadtam azt, hogy az Isten bezárta az oroszlánok száját, és ennek köszönhetően a kiéhezett oroszlánok sem akarták megharapni Dánielt, de a későbbiekben megértettem ennek a titkát. És még egy dolgot hadd mondjak el, hogy ez a titok bennetek van, és én azért beszélek most erről, hogy ezt a bennetek rejlő készséget, ezt tartsátok meg és fejlesszétek. Dánielről ugyanis azt olvasom, hogy amikor ezek a bizonyos rosszakarók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, tehát abban a munkakörben, amiben ő tevékenykedett, semmi okot vagy vétket nem találtak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találtatott benne. Azt mondtam az elején, hogy nehéz is és könnyű is nektek szólni, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy ha olyanok nem leszünk, nekünk felnőtteknek mondja, ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az ő országába. És én Dániel magatartásában felfedeztem egy ilyen titkot, ami csak a kisgyermekekre jellemző, azokra az emberekre, akik ezt a gyermeki készséget magukban megőrizték. Ezt az íge megfogalmazta, hogy annyira hűséges volt a rábízott dolgokban, hogy a rossz akaratú kívülvalók semmit nem találtak benne. Ezt modern szóval a felnőttek úgy mondják manapság, hogy nem találtak rajta fogást. Ez biztos ti is tudjátok, mit jelent. Tehát, hogy nem lehetett megfogni sehol, amiben méltán el lehetett volna marasztalni, és akkor joggal került volna az oroszlánok vermébe. Így ártatlanul került oda, de az, hogy őt az Isten meg tudta védeni, az ebben talál magyarázatot, hogy nem volt semmi ok, ami miatt őt elmarasztalni lehetett. Dániel készséges volt, Dániel a király dolgát végezte, tökéletességre törekedve végezte a király dolgát, és azt mondtam, hogy miután nekünk kell tőletek tanulni, én például a hozzátok hasonló korú gyerekeknél látom, hogy nagyon szívesen segítetek. És nagyon szívesen vállaltok feladatokat, szinte keresitek az alkalmat és a lehetőséget arra, hogy nekünk felnőtteknek segítsetek. Amikor mi meglátogatjuk az unokánkat, és viszünk nekik ezt, azt, amazt, akkor a kicsi kezével megfogja azt a 2 literes üdítőt, majd letörik a keze, de ő segít, ő viszi. És jön oda, már is perdő, fordul, hogy na mi az újabb, amit segíthet, és látszik az arcán az önfelett öröm, hogy ő most fontos, hogy ő most hozzájárult valamivel a felnőttek világához, a felnőttek dolgához, és ebben benne van az a készség, hogy én a magam részéről a tőlem telhető legtöbbet és legjobbat akarom tenni, mert én kedvében akarok járni azoknak, akiket szeretek. Itt ott amott én is felfedeztem magamban egy-egy ilyen készséget, de azért ez felnőtteknél nem annyira általános. Nekem más ösztönzések is meghúzottak a háttérben. Például, amikor az iskolában én 5-öst akartam szerezni, akkor ez elsősorban azért volt, mert el akartam kerülni azt a szégyent, ami egy rosszabb jegy kapcsán ugye az emberen eluralkodik, és akkor már a későbbiekben ezt meg is magyaráztam magamnak, hogy tőlem olyat ne kérdezzenek, vagy ne kérdezhessenek, amit nem tudok, és ez ugye elkísért, de emögött nem ez a motiváció van, azért hozzátenném, hogy rajtam ne találjanak fogást, és hogy az Isten színe előtt én fedhetetlenül megálljak. Amíg bennetek él ez a készség, és ha úgy tűnik, hogy már egy kicsit ez múlóban van, akkor igyekezzetek, azt mondja a Biblia egy helyen, hogy vizsgáld meg, hogy honnan estél ki, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, akkor keressetek vissza a kis rövid életetek történetében, hogy milyen voltam én, hogy segítettem én, mennyire segítettem én, mennyire voltam készséges, mennyire vittem mondjuk esetleg a szatyrot is, ha kellett, vagy vittem az üdítőt, mert láttam a szüleim arcán azt az örömet, amit ennek kapcsán felfedezhettem. Szóval ezt az ígét még egyszer olvasnám, és ezt jól jegyezzétek meg. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találtak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találtatott benne. És még ki is mondták ezek a férfiak, azt mondták, nem találtunk ebben a Dánielben semmi okot. Hát jegyezzétek ezt meg, és törekedjetek erre, hogy a dolgaitokat úgy csináljátok, hogy az a szüleiteknek is, és a Jóistennek is örömöt csaljon az arcára. Testvéreim, bár ez nagyon komoly dolog szerintem, amit a Dániel történetében olvasható, de én egy meglehetősen aktuális kérdést szeretnék az ige alapján veletek együtt átgondolni. Ellen White tanácsa szerint az igazán hiteles és említésre érdemes prédikációk azok, amelyek Krisztust állítják a középpontba. És én magam is személyes okokból kiindulva próbálok egyre többet és többet megérteni Krisztus szenvedés történetéből és egyáltalán Krisztus életéből, hiszen a példaképünk, akkor ez az egyetlen értelmes dolog, hiszen szemlélés által változunk el. És amikor én így bele temetkezem efféle gondolatokba, akkor úgy sajog a lelkem, amikor arról olvasok, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Amikor ott hagyta a mennyet, és lejött ide közénk, és felvállalta a mi emberi létformánkat, és kiszolgáltatta magát az emberi gonoszság tombolásának, és Krisztus kereszthalála megérteti velünk nem csak azt, hogy mennyire szeret minket az Isten, hanem azt is megláttatja, hogy milyenek vagyunk. Hogyha ide jönne az Isten közénk, akkor nem tudnánk elviselni a másságát, és levernénk rajta. Levernénk rajta úgy, ahogy annak idején a zsidók. Mert azt, amit ő képviselt, azt az emberi szív
a bűneit mentegetni akaró emberi szív nem tudja befogadni. És ennek kapcsán egy jézusi gondolat körtéletek egy rávonatkozó proféciát hadd idézek. Mielőtt azonban ezt tenném, a római levélből olvasnék egy szakaszt, amire a későbbiekben aztán visszatérnénk. Ez a római levél 12. fejezetében a 13. vers. 18. vers, bocsánat. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kijelentés, ami végig kellene kísérje az életünket, és meghatározó erővel kellene működjön a mi életvitelünkben. Nem egyszer felhoztam már prédikátor értekezleten, egy kicsit a keserűség hangján, hogy amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. És nem egyszer feddőleg szólva egyik másik munkatársam felé megfogalmaztam ezt, hogy olyan Bibliád van, amiből Máté 7.12 hiányzik, vagy mi a probléma? Mert hogy ott található ez. Nos, itt is ez a kijelentés, úgy gondolom, hogy meglehetősen mélyen bele kellene ívódjon a mi lelkünkbe, és életvitelünknek egyfajta arszpoétikája kellene legyen, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. És akkor most egy kis történetet hadd mondjak el, sajátot. Lehet, hogy már elmondtam, de most mégis úgy érzem, hogy ide kívánkozik. Amikor én elkezdtem a gyülekezetbe járni, 68-ban, akkor intellektuálisan nagyon érintett engem az a sok-sok szép gondolat, és főleg a proféciák. Szóval nehéz volt feldolgozni azt, vagy akár egy kicsit is kikerülni annak hatása alól, hogy sok száz évvel korábban kimondtak valamit, és az persznyi pontossággal és tökéletes precizitással megvalósult, szóval engem a kamaszkort éppen elhagyó félben lévő fiatalt ez mindenképpen megragadott, de én a gyülekezetben közösségre találtam, testvérekre, barátokra, hozzám hasonló korú, ugyanolyan érdeklődési körben magukat jól érző emberekre, rengeteg barátom lett, aztán mikor prédikátorként 72-ben, immáron 40 éve Piriszántói gyülekezethez kikerültem, akkor abban a gyülekezetben az átlag életkor 65 év volt, és egyszerre egy férfi volt, egy nagypapám, és vagy 20 nagymamám lépett be az életembe. Ennek voltak árnyoldalai is, mert állandóan etetni akartak különféle ételekkel, ezek mindegyike, mondjuk, vagy ezek közül néhány nem volt annyira élvezhető, nem igazán idézte fel bennem mondjuk az otthoni ízeket, de a szándék, hogy én ott jól éreztem magam, ott engem szerettek és szerethettem, ez jelentette, a közösség jelentette számomra az adventizmust. És nagyon sokáig nekem a nagy elvek, azok kevésbé voltak fontosak. Tudtam, hogy az adventi üzenet az a legfontosabb, tudtam, hogy az igazság, a Biblia igazság az mindennél előbbre való, de testvéri közösség nélkül ezek az igaz dolgok, ezek az elméleti igazságok, ezek vajmi keveset jelentettek volna. És most idézem azt a Jézusra vonatkozó profétikus szakaszt, és ez pedig a Zsoltárok könyvében, az 55. Zsoltárban található. Olvasnám az 55. fejezet 13. versétől. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől, hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Talán eddig olvasnám. Lehet, hogy a Jóisten bennünket a jövőre nem csak az ökumenikus kérdés képviselete kapcsán akar felkészíteni, hanem a rostálásnak ahhoz az igen különleges és annál fájdalmasabb belső vergődésére is, amikor ezt a krisztusi szenvedést a magunk közegében, ahol örömre, békességre, megnyugvásra, testvéri ragaszkodásra számítanánk, és akarnánk adni mi is hasonlót, ott éppen a testvéri kapcsolatok szintjén élünk meg eféle nyomorúságot. Így olvastam az ígét, mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. A külső veszélyekkel szemben az ember védettebb. Tudjuk, hogy kívülről veszély jelentkezik, és ezért bizonyos kitimpáncélt, vagy valamilyen páncélt felöltünk, és akkor a kívülről jövő nyilakkal szemben valamiféle védettséget élvezünk. De bent a gyülekezetben eféle védettség nem jellemez minket. Leveszük a páncélt, kint felakasztjuk a polcra, és amikor ide bekerülünk, akkor teljes nyitottsággal, készséggel, jóhiszeműen, a másiktól is hasonló dolgokra számítva érkezünk, és én úgy gondolom, hogy Krisztusnak az életében is az egyik különleges szenvedés az volt, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. És hogy abban a tanítványi körben, ahol ő az életét élte, ott árulással, ott tagadással, ott értetlenséggel, ott különböző emberi nyomorúságok kiváltotta szenvedéssel kellett találkoznia. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném, nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől, hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Én úgy gondolom, hogy a testvéri együttélésnek ez egy óriási tehertétele lehet. Ha elfeledkezünk például arról az ígéről, amit az előzőekben idéztem, hogy amennyire lehetséges, minden emberrel békességben éljünk. Amennyire rajtatok áll. Aztán megemlíthetjük, amiről már talán korábban is szó volt, a második mérföldet. Ha valaki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Akkor is menj el vele, ha tudod, hogy ennek semmi értelme nincs. Mert nincs ott a második mérföldnél semmi, amiért érdemes oda menni. De a testvéredre való tekintettel menj el vele. Mert ez a bizalmat építi, a barátságot építi, az együvétartozás érzését építi, amire oly nagy szükségünk van. Aztán a Filippi levélben is van egy ígen, arra ugyatok, nagyon kevés az idő, ezért ilyen vázlatszerűen mondanám el mindazt, amire gondoltam. Azt mondja a Filippi levélben, a második fejezet, harmadik vers, amit ide a Máté 7.12 alá ki kéne írni, alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Milyen lenne egy olyan gyülekezetbe járni, ahol ezek az ígék érvényesülnek? Alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Nem a felszínen, nem a látvány oldaláról, hanem úgy szívből fakadóan. Aztán azt mondja a Biblia a boldog mondások között, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Úgy magamnak megfogalmaztam 75 kapcsán is, ugye akkor értük át először azt, hogy milyen az, amikor, hát hogy mondjam, nem ellenség szidalmazott. És ezek az akkor keletkezett sebek, ezek azóta sem gyógyulnak. Mert nincsen meg az a közeg, az a környezet, amely gyógyítólag hatna. Gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapra ugyanilyen jellegű sérüléseket szenvedünk. Nem látszik, mert mosolyjal eltakarjuk, igyekszünk jó képet vágni hozzá, noha nem lehet, és mégis. És megfogalmaztam magamnak, hogy a kereszténységünk, az igazi kereszténység, az válsághelyzetekben mutatkozik meg. És olykor énvédő mechanizmusok nyilvánulhatnak meg vallásos elvek mögött, és egy furcsa ígére bukkantam. Ne botránkozzatok meg, és nem kell minden részletében azonosítani. Ott van az Ószövetségi Szentírásban az a történet, amikor Dávid menekül Saul elől, ugye egy gyülekezetbe jártak, Dávid ott orgonázott, vagy nem tudom, mit csinál, mindegy. Nem értek a zenéhez. Na, szóval, és ez a Dávid Gátba menekült a filiszteusokhoz, Izrael ellenségeihez, ott folyatta a nyálát, hogy őrültnek tartsák, és mondjuk ennek az volt a jótékony hatása, hogy nem vitték legalább háborúba a saját hittestvérei ellen, hanem úgy meghagyták, hogy jó van, őrült vagy, akkor élj meg a magad kenyerén. De milyen környezet az, és milyen közeg az, ahol valakinek a saját hívő környezetét el kell hagynia, és Gátba kell mennie a filiszteusok közé. Mintha csak ezek az ígék öltenének testet egy gyakorlati szituációban, amikor a nagy elvekre hivatkozva tűrhetetlenné és tarthatatlanná tesszük az együttélést. Én úgy gondolom, hogy a nagy elvek mellett erről is el kellene gondolkodnunk. Jobb az ellenség között, mint a saját honfitársak közegében. Ez azért nyomasztó. Máté 18-ra mindig hivatkozunk, hogy a másiknak azt kellene csinálnia, és ennek az utolsó gondolata az vajmi kevésbé hangsúlyos, megnyerted a te atyád fiát. Ha valaki másképpen gondolkodik, leírjuk. Bocsánat a nyers beszédért. 40 év hátterén már megengedhetem magamnak, úgy gondolom, ha nem, majd úgyis leveritek rajta. Szóval, ha ezek a beszélgetések erre irányulnának, vagy ha te atyád fia vétkezik, akkor menj el hozzá, igazítsad útba az olyat szelídségnek lelkével. Milyen környezetet biztosít ez? Én, amikor egyszer elnökké választottak valamiféle tévedés folytán, és 28-an ellenem szavaztak, de nem szavaztak mellettem, akkor én feltettem azt a kérdést itt erről a helyről, hogy azt a 28-at arra szeretném kérni, jöjjenek el hozzám, és mondják el, hogy mit nem csípnek rajtam vagy nálam, hogy javulhassak. Mert a külső az mindig jó, a külső szemlélő mindig jobban látja. Hát azóta is várom. Senki nem jött el. Tehát Máté 18 hivatkozási alap, de nem működőképes igei tanács. Pedig megnyerhetnéd a te atyád fiát. Azóta is bizonyára ezekben a hibákban leledzem, mert senki nem mondta meg, hogy ezek micsodák. Pedig tartozunk ezzel egymásnak. Tartozunk. Máté 18 a tartozásról beszél, és ha mi lelkiek vagyunk, akkor a másképpen gondolkodókat szelídségnek lelkével útba kellene igazítani. Úgy folytathatnám ezt a gondolatmenetet, hogy ha valaki nyilvánvaló másságot visel magán, azt elkerüljük. A gyülekezet életképességének, életevalóságának egy nagyon nyilvánvaló jele például az lenne, hogyha az orvosi szaknyelven, nyelvben egy bizonyos follow-up, utánkövetéses megoldás működne. Ezt felülvizsgálatnak nevezik nálunk, de ennek nincsen olyan gondolati tartalma. Tehát, ha valaki beteg, akkor a szemmel tartják annak a gyógyulásán, hosszú távon, időben is előre gondolkodva fáradoznak. Visszarendelik, ha már ők nem mennek el. Szóval látni akarom, hogy vagy. A szívükön viselik, ha úgy tetszik, intézményesen. Ha valakit kizárunk, itt volt, jó volt, most már nem jó, elment. Szóval durván kiéletetten fogalmazok az érthetőség kedvéért. Az együvétartozás, a testvériség elkötelez. Elkötelez, hogy megnyerjem az én atyám fiát. Megnyerni az én atyám fiát a testvéri szeretet melegével lehet. Egy olyan testvéri környezetben, ahol egymást alázatosan különbnek tartják maguknál. Ahol nem nézik ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. Ahol ilyen elvek és gyakorlat érvényesül, hogy amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek velük. Amíg ezek az elvek nem öltenek a gyakorlat területén testet, addig mi kénytelenek vagyunk beérni a nagy elvekkel. És az kevés. Az elveknek annyi értékük van, amennyit abból a gyakorlatba átviszünk. Felírtam itt jó néhány ígét, de azt hiszem, hogy az idő rövidsége miatt erre már valami kevés idő marad. Még a római levél 14. fejezetéből szeretnék egy-két gondolatot felszínre hozni. Azt mondja, hogy a hitben erőtelent, így kezdi a római levél 14. fejezete, a hitben erőtelent fogadjátok be. Ez ellentétes azzal, amit az előzőekben mondtam, hogy a másságot leírjuk. A hitben erőtelent, ezt a szerencsétlen zöldségevőt. Nem viselem el, hogy zöldséget eszik, de engedek az ige parancsának, és befogadom, mert a testvéri közösség van olyan fontos, mint az, hogy mit eszek, vagy mit iszok. A későbbiekben, hogy ez mennyire így van, kitér Pál apostol arra, hogy ne veszítsed el a te ételeddel azt, akiért a Krisztus meghalt. Tehát ne lovagold meg a másságát, és ne teremts polgárháborús hangulatot amiatt, hogy nem úgy gondolkodik, ahogy te. Fogadjátok be. Azt mondja, fogadjátok be. Megnéztem a görögben, milyenkor mindig így menekülésszerűen próbálok valamilyen pluszt is megtalálni az ígében. Vállaljátok fel. Nem ítélgetvén. És ennek a nem ítélgetvén szónak a hátterében a szétválasztás, a megkülönböztetés, a kirekesztés hangulati elemei találhatók meg. Így olvasnám, hogy egy-egy kifejezést innen a szövegkörnyezetből is kiemeljek, tehát a római levél 14. fejezetéről van szó. Ez a leghangsúlyosabb ige szakasz, amelyik a másság kérdésével foglalkozik. Aki eszik, ne vesse meg azt, micsoda belső feszültség gerjedhet pitiáner dolgokból, akár a másik megvetéséig is képes vagyok a másság el nem viselése miatt elmenni. Ne vesse meg azt. De az előbb beszéltünk arról, a fogadjátok be ellentét párja, a szétválasztás, a megkülönböztetés, a kirekesztés. És azért fogadjam be, mert az Isten befogadta őt. Itt van a harmadik vers végén. Az Isten befogadta. Milyen alapon képviselek én másfajta értékrendet és másfajta gyakorlatot a velem nem azonosan gondolkodó iránt, mint amit az Isten a hitben erőtlen irányában tanúsít. Hozzáteszi, ki vagy te, hogy károsztatod a más szolgáját, hiszen majd az Úrának áll vagy esik, de meg fog állni. Ez lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, de bizalmat szavazok a másiknak. Elmegyek vele két mérföldre. Bizalmat szavazok, mert meg fog állni. Hiszem, hogy meg fog állni, mert hitben becsületes. Ha hitben becstelen lenne, lehet, hogy nem állna meg, de milyen alapon feltételezem én azt, hogy ő hitben becstelen? Tehát eleve bizalmat kell szavaznom neki, hogy majd meg fog állni, mert az Isten befogadta őt, és ebben a szeretett közegben, ami az Isten lényéből árad, és abból a nagy lelkűségből, amit ő képvisel, ebből erőt lehet meríteni ahhoz, hogy megálljon, hogy kitisztuljon a feje, és egyfajta eszmei homogenitás is következhet majd abból a másságból, ami pillanatnyilag érvényesül. Hozzáteszi a 7. vers, hogy mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Tehát megint csak megteremt, illetőleg hangsúlyoz azt a lelki hátteret, ahol az eféle dolgokat gyógyítani és kezelni lehet. Másfajta lelki háttéren és másfajta lelki közegben ezeket nem lehet gyógyítani. Csak a szakadékokat lehet mélyíteni. Ha azonnal kész vagyok a másik leírására, mert hogy zöldséget eszik, abban a pillanatban megszűnik a kommunikáció, megszűnik az a fészek meleg, amire adott esetben jobban vágyunk, mint a nagy elvekre. A 10. verset is idézném, te pedig miért károsztatod a te atyád fiát? Nem véletlenül van itt ez a szó, ez a károsztatás, ez egy kicsit kisarkítva azt jelenti, hogy miért adod a kárhozatra rögtön, anélkül, hogy fáradoznál érte, miért helyezed őt a megítélendők közé, akik méltán fogják elszenvedni majd a kárhozat ítéletét. Aztán ilyen kifejezések vannak, avagy te is miért veted meg a te atyád fiát. Kifejezetten közösség romboló gesztusok és megnyilatkozások ezek, Pitiáner kérdések körül, hogy mit eszik és mit nem eszik, zöldséget vagy bálványáldozati húst, ez mellékes. Összegzésként azt mondja itt Pál egyfajta felhívás formájában, annak okáért egymást többé ne kárhoztassátok, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Felszoktam tenni magamnak azt a kérdést, amikor, valakinek a viselkedése csípi a szemem, finoman fogalmazok, hogy ki ő neked. A legjobb konfliktus kezelő kérdésfelvetés, ha ezt megfogalmazzuk, kinek tekintem én a másikat? Abból a pillanatnyi hangulati helyzetből indulok ki, amit esetleg az ő botor számomra elfogadhatatlan viselkedése váltott ki, vagy ennél messzebbre tekintve tudom őt másképpen is szemlélni ettől a pillanatnyi szituációtól elvonatkoztatva. És már is lenyugodtam. Családi konfliktusokban. Kinek tekintem a másikat? Már is elfogy minden mérgem. Hiszen a másik az, akit a lelkem szeret, nem? És hogy bánhatnék én azzal a valakivel úgy, akit a lelkem szeret, ahogy én most készülök bánni? Hittestvéri kapcsolatokban is. Milyen sokat segítenem. Ki nekem a másik? Szóval Pál apostol itt azért leírt nagyon sok mindent, aminek a komolyan vétele igen-igen sokat segíthetne nekünk. Ha te atyád fia megszomorodik, azt mondja itt a 15. versben, de ha te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel, ne veszítsed el azt a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Tudom, hogy férfinő kapcsolatában olykor negatív előjellel jelenik meg az, amikor a gyengébbik nem sírva fakad. És azt mondjuk ilyenkor mi erős férfiak, hogy ez érzelmi zarolás. Lehet az őszinte is, nem? Megszomorítottuk a magunk hideg észjárásból táplálkozó, nagyon is racionális megnyilatkozásunkkal. Mert közben, miközben rettentően racionálisak voltunk, elfeledkeztünk róla magáról, és megszomorodott. Ez a szomorúság, ez nem fáj, hogy a másik megszomorodik? Nem érint bennünket érzékenyen? Kinek tekintjük a másikat? Most az a valaki, akit szeretünk, aki testvérünk, akivel együtt jártunk a gyülekezetbe, az megszomorodott. Ez rossz érzés, nem? Egy példát hadd mondjak el. Nincs köztünk az a munkatársunk, de volt, hogy egy bizottságban tevékenykedtünk, és időnként meglehetősen erőteljesen képviselte, finoman fogalmazva a véleményét. És nem kímélt engem sem.
úgy vívott engem szájának kardjával, és hát ebben voltak olykor csípős és szeretetlen megjegyzések is, és utána mérgesen, duli-fuli módon elment. A bizottsági ülésünk véget ért, hazamentem, majdnem előbb volt a kapum előtt, mint én. Mert nem tudott együtt élni sokáig azzal a gondolattal, hosszú távon azzal a gondolattal, hogy közöttünk feszültség ébredt. És jött, és nem mondtam neki, ne szólj egy szót se, az, hogy ide jöttél, bőven elég. Látom a könycsepeket a szemedben. Ha akarsz, maradj, örülök, hogy itt vagy. Ha menned kell, menjél. Mert úgy gondolom, hogy a kereszténység így működőképes, nem? És én már azt sem tudom, hogy mit mondott, meg hogy, mert erre emlékszem, látjátok? Erre, hogy ott volt, nem tudom, hogy jött rakétával, vagy mit tudom én, de ott volt azért, mert nem tudott együtt élni azzal a tudattal, hogy ő kellemetlen helyzetet teremtett, hogy megszomorodott. Számomra ez a kereszténység. És kis dolgokkal ne veszítsed el a te ételeddel. Kis dolgokkal, jelentéktelen dolgokból harci helyzetet csinálva is tudunk hihetetlenül komoly károkat okozni. A 16. versben ne káromoltassék azért a ti javatok, bocsánat, hogy az idővel egy picit visszaélek, de ezt szeretném kiemelni. Ez így érthetetlen, legalábbis így ebben az olvasatban nekem nem mond semmit. Megnéztem különböző forrásokat, és az áll, hogy a kívülvaló az általad képviselt jó ügyet ne becsmérelje a te magatartásod miatt. Jézus idejében ez nagyon is valós probléma volt, mert Jézus azt mondta, hogy amit mondanak, megcselekedjétek, cselekedeteiket ne kövessétek, mert mondják és nem cselekszik. Ugyanez van itt. Hogy én a nagy igazságra való hivatkozással szeretetlenül viselkedem, ez megbotránkoztatja a kívülvalót is. Hiteltelenné válik az az ügy, amit képviselek. És ez a szó, ez a bizonyos ne káromoltassék, ez a blaszfémia szó. A blaszfémia Isten káromlás. Adott esetben, mi az Isten ügyére rossz fényt vetve, még az Isten gyalázására is sarkalhatunk embereket, azért, mert hiteltelenek vagyunk mi magunk. Miközben felmagasztaljuk az igazságot, aközben megengedünk magunknak szeretetlen viselkedést. És már csak egy igét hadd idézek, mert elment az idő. Ha van kedvetek, akkor olvassátok el ezt a szakaszt teljes összefüggésében. A 7. verset olvasnám a 15. fejezetből, mert ez egy összefüggő szakasz. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szeretek ilyen egyeneteket felállítani, bár tudom, hogy a matematika sokak számára ellenszenves, de ennek az egyenletnek a leegyszerűsített változata így néz ki számomra, hogy ha mi nem fogadjuk be egymást, akkor Krisztus sem fogad be minket, mert egymás befogadása abból táplálkozik, hogy a Krisztus az előlegezett bizalom jegyében befogadott minket. Önmagunkban nincs képesség, nincs erő, nincs indítatás arra, hogy be akarjam fogadni a másikat, hogy elszíveljem a másságát. Abban nyilvánul meg, vagy abban rejtőzik a mi lehetőségünk, hogy a Krisztus a nagy lelkűség jegyében befogadta a mi másságunkat. És itt feltenném azt a kérdést, hogy van-e másság köztünk és Krisztus között? Van-e másság? Amikor ő lejött a mennyből, azt képviselte, amit itt talált, és azt a viselkedési formát képviselte, amit nálunk bűnbeteg embereknél látott. Hát nem lehet számokban, fényévekben sem kifejezni azt a különbséget, ami a Krisztus képviselte elvek és gyakorlat, és a között található, ami itt ezen a földön akkoriban is érvényesült, amikor idejött. Tehát ha valakinek a másságot el lehetett utasítani, el lehetett volna utasítani, az ő volt.
de befogadott minket. És ez nem csak elkötelez minket, de képesít is arra, hogy fogadjuk be egymást. És ez a kereszténység, és ez teremti meg a gyülekezetben azt a meleget, azt a melegséget, ahova a kívülvalók is vágyakoznak. Emellett persze nyilván az elveknek is megvan a maguk helye és szerepe. És én szívből kívánom, hogy a kereszténységet ezeknek az ígéknek a megvalósulása táján keressük mindannyian. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 215-ös számú éneket. Énekeljük az első, második imádság után a harmadik és negyedik versét. Tehát a 215-ös ének első, második imádság után a harmadik és negyedik verset.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy lejöttél ide közénk, vállaltad, hogy közöttünk élj, hogy megmutasd, hogy milyen az az ember, aki veled közösségben a menny elvei szerint éli a maga életét. Urunk, hálásan köszönjük néked és némi szégyenkezéssel, hogy sajnáljuk, hogy a mi életünkben olyan sok kivetnivaló és hiányosság van, és hogy a te szereteted ereje sokszor a mi esetünkben is hatástalannak bizonyul, mert nem tudott bennünket úgy átalakítani a te erkölcsi képmásodra, hogy különben tehette volna, ha befogadjuk. Urunk, bocsáss meg a sok-sok testvérietlen megnyilatkozásért, a kirekesztésre való készségért, és segíts, Urunk, hogy vaj, ha abból táplálkozva, hogy te befogadtál minket, mi is készséget tudnánk tanúsítani mindenki felé, hogy befogadjuk egymást. Urunk Istenünk, segíts kérünk, hadd, hogy visszatérjen közénk, és eluralkodjon a szeretet melege, a jó akarat, az egymást különbnek tartani akarás készség, és az ebből fakadó kohéziós erő. Segíts, Urunk Istenünk, formálj bennünket valódi közösségé, olyanná, ahol a te angyalaid is szívesen tartózkodnak. Amen.